Jó napot kívánok, köszöntöm a TenFM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Jó napot kívánok, szervusz, azt köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon sokat lehet olvasni és hallani rólad mostanában. Általában nem félsz kimondani a valót. Ez egy hivatástudat által vezérelt szempont, vagy csak őszintén beszélsz?
Hát, most gondolkozom ezen a válaszon, hogy végig is mi erre a jó válasz. Az igazság, hogy én mindig mondom azt, amit gondolok. Tehát az, hogy a valót mondom el, nyilvánvalóan a magam nézőpontjából, a magam értékrendje alapján senki nem tudja a saját értékeit, érdekeit figyelmen kívül hagyni, tehát én sem akarom. Nyilvánvalóan az én nézőpontom az egy sajátságos nézőpont, de ebben benne van egyfajta közösségi felelősség is, vagy felelősségvállalás is, illetve nyilvánvalóan az is nagyon hangsúlyosan megjelenik, hogy éppen milyen aktuális feladatom, küldetésem van a Nemzeti Múzeum szempontjai, azok sok mindent megváltoztattak az én életemben is, tehát nyilvánvalóan a megszólalásaimban sokkal hangsúlyosabb jelenik meg a Nemzeti Múzeum, vagy a magyar közgyűjtemények, a vidéki múzeumok helyzete, mint korábban, bár ez a terület mindig is fontos volt számomra, és mindig is érdekelt. Semmi, mondom a magamért, ennyi, azt hiszem, hogy ez a dolgom.
De a Magyar Nemzeti Múzeumtól és a gyűjteményektől hogy jutunk el a nemzeti sportig?
Nemzeti sportig? A napi lapra gondolsz?
Igen.
Tusnár Földön egy beszélgetésbe szóba került, és elmondtam a véleményemet. Hoppá Péter a beszélgetésbe felvetette azt, hogy a nyomtatott napilapoknak a sorsa megpecsételődött Magyarországon, és azért fontos ezt hozzátenni, hogy Magyarországon, mert a piac máshogyan alakul az Egyesült Államokban, Németországban, Nagy-Britániában, mint nálunk, tehát ennek sok oka van. Egyrészt a napilapok tradíciói, például Amerikában nem volt 40 év kommunizmus, amely a napilap piacot teljesen átszabta. A tulajdonos struktúra nem változott évtizedenként, vagy kurzusonként, ugye sok mindent föl lehetne hozni, és azt is lehet látni, hogy a napilapok már régóta előre menekültek abba az irányba, akár németeknél, angoloknál, franciáknál, vagy az Egyesült Államokban is, hogy a heti mellékleteik azok gyakorlatilag heti lapszerűvé teszik, és nem egy olyan lappá, amely mondjuk néhány óra alatt átlapozható, vagy néhány perc alatt átlapozható, és utána kidobható. Tehát Magyarországon a nyomtatott napilapoknak az ideje leáldozóban van. Valljuk be őszintén, mindannyian online olvassuk a napi sajtót is, és nem papír alapon. De nagyon kevesen olvasnak szerintem.
Igen, mondjuk én néha megfogadom, hogy megpróbálok kicsit lejönni róla, mert hát nem azt mondom, hogy manipulatív, de semmiképpen sem jó. Tehát ugye a tempó, ahogy az ember a híreket fogyasztja, szerintem nem tesz jót, de ez egy másik beszélgetés témája.
Nagyon ezen nem tudunk változtatni. Tehát hogy lehet arról beszélni, hogy milyen sok rossz dolgot is hozott az életünkbe az online világ, meg a közösségi média, attól még itt van. Attól még nem fogjuk kikerülni, nem fogjunk máshogy élni, nem fogunk kivonulni a világból, vagy legalábbis az emberek többsége nem fog kivonulni a világból. Mindenkinek megvan ez a szabad választása, hogy egy életre leteszi az okostelefonját, de attól még az emberek elsőbb többsége nem fogja letenni. Egyébként pedig itt arról van szó, hogy a klasszikus nagy napilapok azok online felületen elérhetőek, a magyar sajtóban is, tehát a Magyar Nemzettől a Fejér megyei hírlapig, hogy egy megyei lapot mondjak. Ezek mellett megjelentek Magyarországon azok az online fórumok, amelyek napilapok szerepét váltották ki, lásd Index és társai, és ebben a mezőben nagyon nehezen érvényesül az, hogy te papíron alapon olvasd ezeket az újságokat. Tehát, hogyha Amerikát nézed meg, akkor mondjuk a vezető napilapok azok továbbra is megjelennek nagy példányszámban printben, és mindeközben az online felületeknek a jelentős része fizetős. Tehát mondom, más az egésznek a piaci háttere. Tehát erről beszélgetünk Tusnádon, és az a kérdés vetődött föl, hogyha igaz az, amit Hoppá Péter mond, szerintem egyébként igaz, akkor vajon az állami támogatási rendszer az nem egy elavult struktúrának a továbbélését, vagy az agóniáját hosszabbítja meg, és hogy erre szükség van-e. Tehát, hogy ezek a források tudnának jobban hasznosulni, egyébként akár ugyanazon lapok életében.
Hát igen, de most úgy beszélgetünk valamiről, hogy azért mind a ketten tudjuk, hogy a jelentés tartalma ennek nem az. Tehát nem azért lett címlapon többfele a mondatod, mert hogy egy napilapról beszélsz, azért, mert egy olyan napilapról beszélsz, amely egyébként a politikumba beágyazott napilap, és amelyet nagyon sokan kedvelnek emiatt, és ugye erről pró és kontra megy egy vita, és hogy te ebbe szálltál bele egy kritikával, egyébként az én megítélésem
nem szerint is egy jogos, volt ez,
jó, hát egy jogos észrevétel.
Kérdésfelvetés volt, és egy olyan napilapról beszélünk, aminek a főszerkesztővel régóta a baráti viszonyban vagyok, tehát hogy a dolognak nincs ilyen módon személyes.
És mit mondasz,
nincs ilyen személyes éle. Amikor erről beszéltünk, hát semmit. Tehát érti azt, amiről én beszélek. Hát a Gyuri egy okos ember, és nagyon jól ismeri a magyar média piacot, meg az elmúlt évtizedeknek a történéseit, és nyilvánvalóan neki is megvannak a maga érdekei és szempontjai, és egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy ha az ő helyében lennék, akkor egy ilyen lehetőséggel nem értem volna. Tehát a kérdés az az, hogy egy változó világban miképpen tud majd a piaci változásokhoz igazodni, és ezzel a lehetőséggel élve.
A Nemzeti Sportnak az online verziója az a legolvasottabb sportfelület, tehát ilyen szempontból mondjuk pont a sport az ezzel
néha él. Néha még én is megnézem.
Én is egyébként még nagyobbra vehetnék a betűtípus, mert öregszem, hogy egyre nehezebb. De
nekem van szemüvegem, Dani, igen, tehát ezt igen, tudom ajánlani.
Én még hiú vagyok. És nem győzött a racionalizmus. Jó, azért hoztam ezt szóba, nem azért, mert erős a sportos énem, hanem azért, mert én úgy látom, és te, aki nagyon sokszor szókimondó vagy, nagyon sok területen az írótábortól kezdve lehet sorolni a különböző tematikákat a kultúra területén, én azt veszem észre, hogy nincs igazán kritikai él ma Magyarországon a műsorvezetők és az újságíróknak a tollában, szavaiban, vagy ha van, akkor az most elnézést kérek mindenkitől, én irányított vagy szekértáborhoz tartozó kritikának érzem. Hogy tűnt ez el? És miért tűnt el, ha igaz a megállapításom?
Hát szerintem igaz. Hát eleve ott kezdődik, hogy a politikai közbeszédben egyre kevésbé van vita, és ráadásul a politika nem is igényli azt, hogy legyen, mert köszönöm szépen, annélkül is jól van. És az az igazság, hogy annak az értelmiségnek, amelyiknek meg a feladata lenne, meg felelőssége az, hogy bizonyos társadalmi kérdésekről vitát folytassanak, közben meg félreérti a saját szerepét, mert azt gondolja, hogy a politikai lojalitás jegyében neki valójában szervilisnek kell lennie, tehát hallgatnia kell. Egyszerűen az érted vitatkozom, nem ellened logika is kiveszőben van, ami szerintem nagyon nagy hiba. Tehát igazság szerint bizonyos problémákról való figyelem felhívás az nagyon fontos lenne. Tehát mindenki úgy érzi, vagy nagyon sokan úgy érzik, fogalmazzunk így, akár egyik vagy a másik oldalon, hogy ugyan ezzel, azzal, amazzal nem ért egyet, és hogy ezt vagy azt, vagy amazt lehetne jobban is csinálni, de nem teszi meg, mert nem szólal meg, mert nem akarja veszélyeztetni a saját politikai közösségének, a saját pártjának, amelyikkel szimpatizál, amelyik segít neki, amelyből él, és a többi nem akarja veszélyeztetni a pozícióit. És ez bal oldalon és jobb oldalon is így van. Tehát a kormánypárti értelmiség azt mondja, hogy hú, ebben meg ebben a kérdésben inkább nem szólok meg, pedig nem így kéne csinálni, egészen máshogy, mert nem akarom veszélyeztetni a kormánypártoknak a pozícióját, nem akarom, hogy én verjek bele egyetlen szöget is a koporsóikba. És ugyanezt el lehet mondani, hát mondjuk a főpolgármester regnálásával kapcsolatosan, nyilvánvalóan a baloldali szavazóknak sokszor hasonló érzésük van, de inkább nem szólnak, meg nehogy véletlenül a Fidesz megszerezze a fővárost. Tehát ez a fajta szervilizmus, amely ide inkább jellemző, néha 80-as éveknek a hangulatát idézi, ez az értelmes vitát akadályozza meg. Ráadásul a politikai pártoknak, függetlenül attól egyébként, hogy kormányon vannak vagy ellenzékben, nem is nagyon van szükségük erre, mert tulajdonképpen ennélkül a vitakultúra nélkül is a fókuszcsoportos fölmérések, a mindennapi közvénykutatások, az ezekre épülő, nagyon leegyszerűsített és egyébként valóban hatásosan és jól működő politikai szlogenek hangoztatásán keresztül a szavazat maximálásra minden esélyük megvan. Az egy másik kérdés, hogy a baloldal egyébként ezzel képtelen élni. Tehát, hogy ezen a területen a Fidesz, a kormánypártok hát ezerszer jobban működnek, és sokkal jobban megérezték, megértették azt, hogy miről szól a mai politika, pontosabban, hogy hogyan működik a mai politika. Nyilvánvalóan az ember gondolkodó emberként, én ugye politikailag erősen konzervatív vagyok egyébként, és hát nem is lehetnék más. Az elmúlt 13 évből 11-et országgyűlési képviselő voltam, és államtitkár minden egyéb, tehát az ember nem akar úgy csinálni, mint hogyha nem lenne rajta billog, hát rajtam van egy billog, és én ezt nem is bánom, én nagyon szerettem ezt a munkát. De mégiscsak gondolkodó emberként azt látom, hogy enélkül a viták nélkül, amikről én beszélek, amiket adott esetben hiányolok, ennek is vígan megy a szekér. Tehát hatalmi szempontból, hatalomtechnikai szempontból se előrébb, se hátrébb nem vagyunk a vitákkal. Hosszú távon az ország jövőjét tekintve szerintem nagy baj, ha nem vitatkozunk. Bizonyos kérdésekről zárt körbe, bizonyos kérdésekről a nyilvánosság előtt. Nyilvánvalóan más stílusban és hangnemben zárt körben, mint más stílussal és hangnemben a nyilvánosság előtt. Ezer dolgot tudnék mondani. Tehát, ha ma Magyarországon mondjuk az akkumulátorgyárakról van szó, akkor az akkumulátorgyárakról nem lehet vitatkozni, mert ha az egyik oldal támadja, a másik oldal véli, tehát a bal oldalon, a zöld logika jegyében sem képesek egyébként jól megjelenteni a véleményeket, a jobb oldalon meg, hogyha valaki azt mondja, hogy hát az akkumulátorgyárakból lehet, hogy most már elég lesz, és hogy hosszú távon ezzel föléljük a jövőnket, akkor azt árulásnak tekintik. Tehát nem lehet értelmes vitát folytatni arról, hogy tényleg szükség van ennyi jó minőségű termőföld kivonására, miért nem használjuk a barnövezeteket, tényleg ezzel hosszú távon annyi munkahelyet teremtünk, amely mondja a klasszikus autóiparból kijövő emberek számára lehetőséget teremt, hogy ezer dolgot lehetne felvetni ezzel kapcsolatban, de nem tudunk róla értelmesen vitázni, mert vagy kormánypárti, vagy ellenzéki, vagy az egyik, vagy a másik tábor mellé lecövekelsz, és akkor utána azokat a politikai üzeneteket kell megfogalmaznod, meg esetleg egy kicsit kicicomáznod, fölöltöztetned, ami kijön a agyösszökből.
Nem lehet, hogy azért történik mindez. Elsimon Lászlóval beszélgetek a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával, itt a nap vendégében. Nem lehet, hogy mindez azért van, mert van egy ilyen, még ha nem is kimondott, de elvárás? Tehát akkor, amikor mondjuk te így elég erősen megfogalmazol a nemzeti sporttal kapcsolatban egy mondatot, nem kaptál visszajelzést, hogy te, Laci, hát azért ezt nem kellett volna?
Nem kaptam.
De akkor miért megyünk ebbe az irányba? Mert én emlékszem, és sokan, akik már 40-50 évesek, vagy 30 évesek emlékeznek arra, hogy például, amikor a Fidesz ugye másodszor kormányra került, hogy Orbán Viktor megalakította a második kormányát, akkor például a heti hetesnek a szerepe kulcsfontosság volt a magyar közéletben, és most azt látom, hogy az, ami akkor egy óriási kritikát kapott a jobb oldalról, a konzervatív oldalról, ugyanaz megvalósul más köntösbe, a másik oldal televíziójában. Egy az egybe ugyanaz, csak nem Farkasház ül ott, hanem X, akár még te is. Tehát, hogy ez miért alakult így? Miért jutottunk ugyanoda más színezettel?
Nem tudom megmondani. Hát az biztos, hogy a szocializmusnak az egyik szomorú öröksége a öncenzúrára való mérhetetlen egy hajlamunk. Tehát, hogy a szocializmus nagyon sokat tett azért, hogy így a lelkünket átalakítsa, és ez így nemzedékről nemzedékre szívódik fel, vagy nem tudom, így öröklődik tovább észrevétlenül, hogy gyakorlatilag amiről beszéltem, tehát ez a...
Ott vannak a reflexek mai napig.
Abszolút, nagyon mélyen ott vannak a reflexek. Én egyetlen egyet nyugodtan állíthatok, gyakorlatilag az elmúlt két évtizedben, amikor a kormánypárt közelében tevékenykedtem, és tevékenykedem mind a mai napig, soha nem volt olyan, hogy engem bárki felhívott volna. Bárki. És azt mondta volna, hogy ezt vagy azt nem kellett volna mondanod. Tehát soha nem hívtak be, nem hívtak föl. Tehát ez egy ilyen tévedés, és azért mondom az öncenzúrát,
Nem.
Elfordulás akkor volt, amikor mondjuk leváltottak az államtitkárságról, de hát ez érthető dolog, tehát az embernek jó páran kitörlik a telefonszámát, ezt hozzá vagyunk szokva, ismerjük a...
Jó, hát ez mondjuk ugyanígy van Franciaországban.
Mindenhol így van, hát ez egy emberi kérdés, és a hatalomhoz való viszony, kikerültél a hatalomból, kisebb a befolyásod, alacsonyabb a pozíciód, és a többi már is nem vagy olyan fontos, köszi szépen, nem téged foglak fölhívni, hanem az utódodat. Hát ezen nincs mit csodálkozni, hát ezzel, és ezt viszonylag gyorsan fel kell tudni dolgozni, mert ha az ember túl sokáig nyalogatja a sebét, hogy úristen, már nem vagyok államtitkár, vagy miniszter, vagy nem tudom micsoda, hát akkor nagy baj van, hát az élet nem áll meg, és egyébként is ha valaki alkotni akar értéket, akar létrehozni azt, az nem csak ebbe vagy abba a pozícióba tudja megtenni. Szóval azt gondolom, hogy miközben sokan azt gondolják, hogy hú, hát a Fideszben is elvárások vannak, hogy csak ezt lehet mondani, csak azt lehet mondani. Nyilván van egy gyakorló miniszternek vagy államtitkárnak azért van egy kommunikációs keretrendszer, fogalmazzunk, így én is voltam miniszter helyettes, tudom, hogy van, ami meg teljesen logikus is érthető, ami fegyelmezettséget kíván meg, és ez nagyon helyes is, hogy így van, maga a miniszterelnök is rendkívül fegyelmezett. Tehát hogy meg kell nézni csak az azonnali kérdések órájában a parlamentben, ami egy nagyon sehetséges műfaj, az ott adott válaszaiban mindig látszik, hogy föl van készítve, elmondja azokat a dolgokat is, amit egyébként leírnak neki. Ez fegyelmezettség, és nem is lehet enélkül a fegyelmezettségnek ezt a munkát csinálni, és egyfajta a következetesség is. Abban a szerepben, amiben én vagyok, tehát hogy gyakorlatilag egy nagy állami múzeumnak vagyok az vezetője, és szabadon beszélek és gondolkodok, egészen más a mozgástér, tehát hogy másról beszélhetek. De még egyszer mondom, senki nem hív fel, hogy hát te egy nemzeti múzeum főigazgatója, az ne gondolkodjon már a szabad sajtónak a miben létéről, vagy ne beszéljen róla. Hát nem, dehogy is, hát sőt, miért ne beszéljek róla? Sőt, szerintem felelősségünk is az, hogy beszéljünk róla, és olyan problémákra virágítsunk rá, amelyek nem biztos, hogy ott a kormányzati munkában nap mint nap a hatalomgyárban az előkerül.
Mennyire tudod, és mennyire lehetséges ebben a mai közéleti, hát nem is tudom, az egész közegben szóba hozni a kultúrát, és úgy szóba hozni a kultúrát, hogy ez relevánssá váljon, és érdekes és vita középpontba kerülő témává váljon.
Hát szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Én a eheti Mandinerben megjelenő cikkemben is erről írok, hogy ráadásul nem elég a kultúráról, mint keretrendszerről beszélni, nem elég intézményrendszereket uralni, hanem ezt meg kell tölteni tartalommal. Tehát egyszerűen azt látom, hogy amikor kultúráról folyik a politikában vita, egyébként mind a két oldalon, akkor elsősorban arról szól ez a vita, hogy ki uralja az erőforrásokat. Kié az intézmény, ki adja a pénzt, de egyébként, hogy ezben milyen tartalom van, milyen tehetség, milyen elvégzett munka, az kevésbé szokott számítani. Én ezért mindig a szükebb értelemben kultúráról beszélek, tehát a művészetről, közgyűjteményrendszerről, tehát nagyjából arról, ami igazgatási szempontból is, vagy örökségvédelmről, tehát ami igazgatási szempontból is egy normális kulturális tárcához tartozik, mert egyébként tágabb értelemben minden a kultúra része, tehát én azt a miniszterelnöki megközelítést is elfogadom, hogy a sport is a kultúra része, nagyon szimpatikus nekem, ha jól emlékszem.
Ez nem csak miniszterelnök, ez természetes, ne haragudj.
Épp ezt akarom mondani, tágabb értelem, jó, csak tágabb értelemben minden a kultúra része, meg mindennek megvan a maga kultúrája, tehát a mezőgazdaságnak is mindennek megvan a kultúrája, ott van a Simonyinak a nagyszerű könyve, a fizika kultúrtörténete, tehát itt nem lehet arról beszélni, hogy ne lenne mindennek kulturális vonatkozása, meg aztán egyébként ne tudna mindent a művészet valamilyen módon a széles közönség számára adaptálni, de visszatérve a sportra, tehát hogy nekem például az rendkívül szimpatikus volt az a kormányzati struktúra, ami korábban működött, hogy a kultúra, a turizmus és a sport volt képviselve egy minisztériumban, mert ezek nagyon jól ki tudják egymást egészíteni, mindegyiknek van identitás erősítő szerepe, országi más szempontjából fontos, tehát azok az értékek, amelyeket a kultúra, a művészet megteremt, azok a turisztikában rögtön egy-egy desztináció számára tartalmat jelenthetnek, és a sport pedig hasonlóan a kultúrához, a művészet, az identitás erősítő tud lenni. Hát ahogyan az ember egy jó magyar film megnézése után úgy érzi, hogy hú de jó, hogy mi ebbe a kultúrás közegbe tartozunk, nagyjából ugyanazt érzed lelkileg, amikor a válogatott jó szerepel, és mondjuk a Fradi nem kap akkor az akót.
Egy kis sziget csapatától.
Igen, nagyjából Bivajröcsöge 2 fotballcsapatától. Elnézést kérek tőlük, mert nem akarom őket megbántani, csak a dimenziókat akarom jelezni. Hát nyilván akkor nem olyan jó érzés Fradi szurkolnak lenni, de hála Istennek én világéletemben videóton szurkoló voltam, úgyhogy...
Hát az sem nagy boldogság mostanában. Nem. Innen fogjuk folytatni hamarosan. Elsimon Lászlóval beszélgetek itt a nap vendégében. Maradjanak velünk.